Kedves hallgatom! A Krónikák második könyvéhez lapozunk, és elolvassuk a 34. és 35. fejezeteket, nagyon világosan megértjük, mi ment végbe a történelemnek ebben a korszakában. A történtek igazán csodálatosak. Hilkijá átadta a törvénykönyvet Sáfánnak, aki felolvasta azt a király előtt. A király összegyűjtötte Júda és Jeruzsálem minden vezetőjét, és a törvényt az egész népnek felolvastatta. Aztán szövetséget kötöttek Istennel, hogy előtte járnak. Jeruzsálemben megünnepelték a páskát. Ehhez hasonló páskát nem tartottak Izraelben Sámuel próféta ideje óta. Izrael királyai közül senki sem tartott olyan páskát, amilyent Jósiás tartott a papokkal, a lévitákkal, az egész Júdával, az ott levő izraeliekkel, meg Jeruzsálem lakóival. Krónikák második könyve, 35. rész, 18. és 19. vers. Újból helyreállították a templomi szolgálatokat az áldozatokkal és az ünnepekkel együtt. Ez jó és csodálatos volt. Akkor mi volt a hiányosság? A baj az volt, hogy nem változtatták meg útjaikat. Ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Jeremiás nem a 10 parancsolatra utal, hanem arra, amit az Úr a 10 parancsolat után mondott nekik tanításként. Mózes második könyve 21., 22. és 23. fejezete alapján, ami Izrael mindennapi életével és az izraeliták egymással való kapcsolatával foglalkozott. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk, de azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Jeremiás könyve, 7. rész, 9. és 10. vers. Jól lehet a nép a templom szépségéről beszélgetett, még mindig Baált imádta. Úgy képzelték, hogy mivel a templomot kijavították, és legalább megbökték kalapjukat Isten előtt szombatnapon, bizonyára megvédi őket. Tényleg úgy van, hogy amikor az emberek igazán Istenhez fordulnak, Isten megvédi őket. Ők azonban olyan tényen próbálták megvetni a lábukat, amelyet nem lehetett rájuk vonatkoztatni. Szépen adakoztak a templom újjáépítésére, és a bőkezű adakozók úgy érezték, hogy csak ez szükséges Isten áldása érdekében. Nem ismerek olyan könyvet, amelynek üzenete jobban beleillenék mai helyzetünkbe, mint Jeremiás könyve. A második világháború után egy kis ébredési hullám vonult végig. Sok evangélista működött akkor, és tömegek hallgatták őket. Abban az időben kezdtem biblia tanulmányozásomat közvetíteni, amelyet széles körben hallgattak a hétköznapi istentiszteleteken. Akkoriban azt mondogatták egyes lelkipásztorok, hogy a gyülekezet látogatás megkétszereződött, vagy megháromszorozódott. Pótszékeket helyeztek el a padsorok közé, és új épületeket emeltek. A gyülekezetek kiköltöztek a külvárosokba. Az egyik ismerős lelkipásztor egy csodálatos imaházat épített egy külvárosban, és megtöltötte azt 2000 emberrel, egyetlen Isten tiszteleten. Ezt mondta, az volt a baj, hogy amikor új imaházat kaptam, nem kaptam új embereket is. Ugyanazoknak az embereknek meg kellett volna újulniuk, de ez nem következett be. Ugyanazok a régi tagok ültek az új imaházban. Összetévesztették a számbeli növekedést a lelki fejlődéssel és lelki növekedéssel. Jeremiás éppen erre mutatott rá. Most Jeremiás valami újat mond. Lényegében Urunk idézte őt földön járása idején. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szól az Úr. Jeremiás 7. rész 11. vers. Ez ugyanaz a vád, amelyet az Úr Jézus mondott, amikor évszázadokkal később megtisztította a templomot. Jeremiás azt rablók barlangjának nevezte, mert az emberek a hétköznapokat testvéreik kiszípolyozásával töltötték, aztán meg kegyesen elmentek a templomba. Nem változtak meg üzleti szokásaik, sem egymással való kapcsolataik. Az emberek napjainkban még mindig azt gondolják, hogy valami érték van a nagy vallásos bemutatókban és összejövetelekben. Ez a fajta tevékenység nekem nem mond semmit, mert nem a szervezeti kereteket éltetem, és nem vagyok híve a csatlakozási mániának. Soha nem élveztem a szervezeteket és konvenciókat. Egyesek ebben élik ki magukat. A probléma az, hogy vannak emberek, akik összekeverik a lelkesedést Isten lelkének működésével. Most valószínűleg éppen olyan népszerűtlenné válok, mint Jeremiás, amikor azt mondom, hogy az e fajta dolgok nem azonosak a megújulással. Az igazi ébredésen kívül semmi más nem képes átalakítani az életeket. Az angliai metodista mozgalom megváltoztatta az embereket. Csak nem teljesen felszámolta a szeszes italipart Angliában. Megváltoztatta a körülményeket a gyárakban, és törvénybe iktatták a gyermekek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Az lelki mozgalom volt, amely elérte az emberek életét. Napjainkban lelki mozgalmat szeretnék látni, amely eléri a nyomornegyedeket. Amikor a kormány segít a nyomornegyedekben lakóknak, az úgynevezett szociális reformmal, ahogy azt napjainkban cselekszi, a pénzalapot megcsorbítják, és nem juttatják céljához, és semmi sem változik. Igazi ébredésre van szükségünk, mert egyedül az képes megváltoztatni igazán a nyomornegyedeket. Ez volt Jeremiás üzenete a saját korában. Láthatod, mennyire népszerű lett volna az a fiatalember, amint ott állt a templom kapujánál és átadta Isten üzenetét. Magam elé tudom őt képzelni, a teljesen magányos, összetört szívű embert, mert nagyon súlyos üzenetet kellett továbbítani a népének. Azonban hűségesen átadta azt, és részleges megújulást indított el. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérlej engem, mert nem hallgatlak meg. Jeremiás könyve, 7. rész, 16. vers. Isten ezt mondja. Jeremiás, addig ne imádkozz ezért a népért, amíg vissza nem tér hozzám. Ez egy félelmetes bibliavers. Isten mondja, hogy többé nincs haszna a népért való imádkozásnak. A nemzet már nagyon messze távolodott Istentől. Ha csak nem fordulnak vissza, nincs remény megmaradásukra. Azt hiszem, vannak időszakok, amikor nem azért kell imádkoznunk, hogy az emberek áldást kapjanak. Meglátogattam egyik gyülekezeti tagunkat a kórházban, és imádkoztam érte, aztán a másik ágyban levő férfi is kért, hogy könyörögjek érte. Megkérdeztem tőle, hogy keresztény-e, és azt mondta, hogy hisz Istenben. Megmagyaráztam neki, hogy ez még nem teszi őt keresztényné, majd kifejtettem előtte az evangéliumot, és kértem, hogy helyezze bizalmát az Úr Jézus Krisztusba. Azt mondta, hogy ezt nem tudja elfogadni, de mégis kért, hogy imádkozzam érte. Válaszom ez volt. Barátom, imádkozni fogok önért, de nem úgy, ahogy ön szeretné. Ön azt akarja, hogy imádkozzam az egészségéért, és hogy Isten áldását élvezze. Azért fogok imádkozni, hogy üdvözüljön. Ez az egyedüli ima, amit elmondhatok önért. Azt hiszem, túl sokat imádkozunk azért, hogy az emberek Isten áldásában részesüljenek, amikor azért kellene imádkoznunk, hogy az emberek üdvösséget nyerjenek. Ezért mondja Isten Jeremiásnak, ne állj oda a templomba, és ne imádkozz azért, hogy a nép ne menjen fogságba. Imádkozz azért, hogy visszatérjenek hozzám. Továbbítsd nekik üzenetemet, és ez a legfontosabb tennivalód. Ez vezet minket a kérdés alaposabb vizsgálatához. Isten nem az érdekli, hogy miként szertartásoskodsz vasárnapokon, hanem az, hogy hogyan viselkedsz hétfőn. Nem annak alapján lehet megítélni egy keresztény őszinte hívőségét, hogy vasárnapokon mit csinál az imaházban, hanem annak alapján, hogy hogyan dolgozik hétfőn. Hanem ezt parancsoltam nekik. Hallgassatok az én szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. Jeremiás könyve, 7. rész, 23. vers. Isten világosan elmondja nekik ismét, hogy engedelmességüket kívánja. Csodálatos, ha elmegyünk a templomba, de semmi sem pótolja az engedelmességet. Azt mondják, egyesek azért mennek templomba, mert meg akarják nézni az emberek ruháit, mások meg azért, hogy becsukják a szemüket. Lehet, hogy számos esetben így van. Valójában nem Istent akarják imádni. Életük nem változik meg. Továbbra is rémhíreket terjesztenek, más keresztjének háta mögött pletykáznak, tehát még mindig a világban élnek, mint ahogy Jeremiás népe továbbra is a Baál oltáraihoz zarándokolt, és így nem tudtak bizonyságot tenni az Úrról. Abban is van bizonyságtétel, hogy valaki imaházba vagy templomba megy, de az a bizonyságtétel számít, amit a világ előtt mutatsz be. Ez nagyon valóságos és nagyon személyes. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Jeremiás könyve, 7. rész, 26. és 27. vers. Jeremiás üzenetére az emberek nem mentek előre, és nem szentelték magukat Istennek. Felhívását figyelmen kívül hagyták. Mégis az volt a feladata, hogy közölje az üzenetet. Isten megmondta neki, hogy mi a feladata. Az, hogy adja át igéjét még akkor is, ha semmi válasz nem érkezik rá. Nem lényeges, hogy megszámoljuk a hallgatók fejét, és nyilván tartsuk, hogy válaszolnak Isten szavára. Azt a fontos jelentést kell tennünk Isten előtt, hogy hűségesen átadjuk szavát, és alátámasztjuk azt az életünkkel is. Nyírd le hajkoronádat, és dobd el, kezdj gyászénekbe a hegytetőkön, mert megvetette, eltaszította az Úr a nemzedéket, amelyre megharagudott. Jeremiás könyve, 7. rész, 29. vers. Isten a harag nemzedékének nevezi őket. Ítélet szakad Jeruzsálemre. Fölépítették a Tófet áldozó halmait a Ben-Hinnom völgyében, tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott. Jeremiás könyve, 7. rész, 31. vers. A Tófet a Hinnom völgyének a magaslata volt, ahol gyermekeket áldoztak fel Molok áttüzesített részkarján. A 8. fejezetben tovább folytatódik Jeremiás prédikációja, amint ott áll az Úr házának kapujánál. Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? Jeremiás könyve, 8. rész, 9. vers. Legfőbb bűnük az, hogy elutasítják az Úr szavát. Ez a kereszténynek nevezett országok fő bűne ma is. Az az érzés uralkodik, hogy gazdasági életünk még csak működik valahogy. Sokan azonban kezdenek rájönni, hogy hiába jön rendbe a gazdasági élet, ha mindnyájan rossz úton járunk. A második világháború után a nagyhatalmak igyekeztek fegyvertárukba sorolni az atombombát. Természetesen az atomhatalmaknak védelmezniük kell magukat, de elfelejtik, hogy minden ország, gyülekezet vagy ember belülről romlik meg. Nem az a legfontosabb, ami kívül történik, hanem az, ami belülről megy végbe. Jeremiás mélyen átéli népének érzéseit, és ilyen siralmat mond fölöttük. Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Népem összetörése engem is összetört. Gyászolok, rémület fogott el. Nincs balzsamolaj Gileádban, nincs ott orvos. Miért nem tud begyógyulni népemnek a sebe? Jeremiás könyve, 8. rész, 20., 21. és 22. vers. Jól lehet, Isten mindent megtett helyreállításuk érdekében, ők mégis visszautasították a megoldást. Bárcsak a fejem víznek és a szemem könnyek forrásává válnék. Éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit. Jeremiás könyve, 8. rész, 23. vers. A 9. rész Jeremiás személyes szívfájdalmának a kifejezésével kezdődik, amint látja népének ellenállását Isten finom kérlelésével szemben. Népének helyzete ilyen hatást gyakorolt Jeremiásra. Hogyan adta át üzenetét? Vajon kérlelhetetlen férfi volt, aki szeretett másokat bírálni és megsemmisíteni? Egyáltalán nem. Népe elé állt, és könnyek patakzottak szeméből, amikor beszélt. Üzenete összetörte a szívét. Évszázadokkal később Izrael népe Jézust látta, amint sírt Jeruzsálem fölött. Szigorú üzenetet kellett mondania a városnak, és Jeremiásra, a síró prófétára emlékeztetett a magatartása. Egyesek azt is gondolták, hogy Jézusban Jeremiás tért vissza hozzájuk. Bár csak lenne a pusztában egy kunyhóm az út mentén. Elhagynám népemet, elmennék tőle, mert mindenki házasságtörő, hűtlen társaság. Jeremiás könyve, 9. rész, 1. vers. Szeretett volna elmenekülni a pusztaságba, ahol nem látta volna népének bűnét, amely az országot romlásba döntötte. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Jeremiás könyve, 9. rész, 22. és 23. vers. Ezek csodálatos versek a Szentírásban. Különállóan is van mondani valójuk, és gyakran idézik ezeket Jeremiás könyvéből. Emlékeznünk kell azonban arra, hogy ezek egy olyan népnek hangzottak, amely elutasította Isten igéjét. Mint nemzet, miben dicsekszünk? Nyilvánvalóan bízunk az emberi bölcsességben, gazdagságban és erőben. Gondoljunk arra, hogy erőnk nem vezetőink agytrösztjében rejlik. Erőnket nem az értéktőzsde, kereskedelmi mérleg és a gazdasági élet határozza meg. Erőnk nem a politikusok okosságában rejlik. Erőnk nem található abban a tényben, hogy félelmetes fegyvereink vannak. Bármi is az erőnk, annak lelki, erkölcsi értékeken, jellemünkön és nemes célunkon kell nyugodnia. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, adj értelmes és mennyei célt népünknek, hogy így gyönyörködhess bennünk, és népünk fölemelkedjék a mélyből. Amen.